A nyelv, földrajz és népiség történet. N. Fodor János előadása.
Sokakban felmerülhet az a kérdés, hogy mi értelme van nyelvjárástani kutatásokat végezni. Azok számára szolgál tanulságból ez az előadás, amely elsősorban a nyelvjárási kutatásnak a történettudomány és ezen belül is a népiség történet számára jelentkező fontos hozadékairól szól. Ezen belül a témakörön belül három népcsoportnak, magyar néprésznek a történetét szeretném végigkísérni nyelvföldrajzi adatok tükrében. Ez a három népcsoport sorrendben a moldvai magyarság, és ezen belül is kiemelten az északi csángók eredete, a következő a székelység eredetét érinti, és a harmadik kérdéskör pedig Szlavóniába, a mai Horvátország területére visz minket, horvátországi, kórógyi és a környező településekben élő magyarságnak az eredetéhez kívánunk néhány adalékot és információt adni. A történeti nyelvtudomány a korai magyarság nyelvének problematikáját kétféleképpen vizsgálja. Egyrészt a nyelvi rendszer felől, ezen belül természetesen fonológiai, morfológiai, szintaktikai és lexikai jelenségeket tár fel, és ezeket elemez. A másik típusú vizsgálat, mondhatjuk így a külső tényezőktől, vagy a külső nyelvi változástól függő viszonyoknak a vizsgálata, másképpen nyelvszociológiai vizsgálatok. Ezen belül pedig a nyelv és a társadalom különböző kapcsolatai kerülnek előtérbe, illetőleg a nyelvhasználat általános jellegzetességei. Ez utóbbi témakörön belül a történeti szociolingvisztika kutatásait lehet megemlíteni, másrészt pedig témánk szempontjából kiemelten is fontos történeti nyelvföldrajz eredményeit. Ha arra kérdésre akarunk válaszolni, hogy történeti nyelvföldrajz hogyan járul hozzá a magyar történelem és azon belül a magyar néprészek történetének a jobb megismeréséhez, akkor azt mondhatjuk, hogy sok esetben források hiányában tulajdonképpen a nyelv és a mai regionális nyelvváltozatok, és főképpen a nyelvjárások azok, amelyek segítenek az Árpád-kori vagy későbbi településtörténeti, népiségtörténeti kapcsolatok feltárásában. Ugyanis a nyelvjárás, és általában ugye azok a nyelvváltozatok, amelyek nagy múltra tekintenek vissza, magukban hordozzák a hagyományozódásnak a lehetőségét, tehát több száz évre visszamenőleg őriznek nyelvi elemeket, és ez lehet a nyelvi rendszer bármelyik szintjét érintő sajátosság. Éppen ezért lehetőségünk kínálkozik arra, hogy akár 20. századi adatok alapján visszafelé haladva az időben rekonstruáljuk több egymástól távol élő magyar népcsoport közötti kapcsolatot. A népiség történet és a nyelvföldrajz tehát nagyon szerves módon kapcsolódik egymáshoz, és nyilvánvalóan ezek az ismeretanyagok, amelyek a nyelvjárás történetből leszűrhetőek, esetenként kiegészíthetőek néprajzi, történeti adalékokkal is, illetőleg megerősíthetik a nyelvjárás történeti eredményeket. A nyelvföldrajzi vizsgálatok tehát egyértelműen a nyelvjárási jelenségek közötti kapcsolatra épülnek. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a releváns nyelvjárási sajátosságok kiemelése és vizsgálata révén kapcsolatba lehet hozni egymástól távol eső területeket is, a nyelvállapotuk, a nyelvi sajátosságaik alapján. Ezek a nyelvjárási sajátosságok természetesen korlátozott számúak, illetve korlátozottan jelentkeznek a nyelvi rendszer egészét tekintve. Főként hangtani sajátosságokra kell gondolnunk, részben alaktani, és nem utolsó sorban lexikális kapcsolatokat kell itt mindenképpen megemlítenünk. Köztudomású, és az elsősorban Benkő Lóránd nevéhez fűződő kutatások eredményeként fogalmazható meg, hogy ezeknek a jelenségeknek, amelyeket a nyelvjárásokban kapcsolatban tudunk hozni egymással, nyalábokként, jelenség nyalábokként kell megjelenniük, tehát mindenképpen szükséges az, hogy több jelenség is hasonló kapcsolatot mutasson egy-egy tájegység vonatkozásában. Tehát Benkő Lóránd volt az, aki a nyelvföldrajzi módszerek kidolgozását elvégezte, és meggyőzően igazolta a székelyek nyugat-keleti irányú vándorlását, illetőleg a csángók eredetének kérdését a nyelvföldrajz szemszögéből. Előadásomban ezeknek a néprészeknek a történetét szeretném bemutatni, azzal a módszerrel, ahogy Benkő Lóránd kutatásai ezt lehetővé tették. Kezdjük először is a csángók eredetével. A moldvai magyarság köztudomásúan két fő részre tagolódik. Az egyik csoport a moldvai székelyek, tehát székely eredetű moldvai magyarság, a másik pedig a székely nyelvjárástól és a székely sajátosságoktól eltérő északi és déli csángó nyelvjárás beszélő csoport. A két fő rész tulajdonképpen területileg is elkülönül egymástól. Tatros és Tázló völgyeiben élnek a székely eredetű moldvai magyarok. Elsősorban ugye Bákótól délre, a Szeret folyó mentén is megtalálhatóak a településeik. Bákótól délre félkörében találhatóak a déli csángó települések, akiket tulajdonképpen a székelyek körülfognak, illetőleg részben rá is telepedtek későbbiek során a déli csángó magyar településekre. Területileg elkülönül ettől a tömbtől az északi csángó magyarság, akik Románvásár környékén élnek, Szabófalván és a hozzátartozó kirajzásokban. Valójában ma már elsősorban csak az északi csángók nyelvállapotát tudjuk figyelembe venni a nyelvföldrajzi vizsgálatokhoz, hiszen ahogy utaltam rá, a déli csángók nyelvállapota már a székely sajátosságokkal keveredett, ezért az eredeti alapsajátosságaik feltárása már problémása, mint az északi csángók esetében. Felmerül a kérdés, hogy honnan erednek a csángók, tehát kik is a csángók. A kutatásban erre nézve több magyarázat is született, különböző tudományágak irányából, egyrészt a történészek nyilvánítottak véleményt, másrészt a néprajz tudomány próbálta meghatározni a néprajzi sajátosságok alapján a csángók eredetét, és harmadrészt pedig a nyelvtudomány a nyelvföldrajz segítségével. Azt tudjuk elmondani, hogy több magyarázat is született. Egyrészt egyesek arra gondoltak, úgy vélekedtek, hogy a csángók az etelközi magyaroknak a leszármazottai. Ezt a nézetet képviselte Györfi István néprajztudós. Többen a székelyek korábbi töredékének gondolják az északi és a déli csángókat, főként a századforduló nyelvészei vélekedtek így, Szarvas Gábor, Balassa József, Horger Antal és később pedig Szabó T. Attila. Karácsonyi János történész szerint szerémségi magyaroknak a leszármazottai, akik a huszitizmus idejében az inkvizíció elől menekültek Moldvába. A néprajzosok közül Lükő Gábor és Mikecs László pedig északmezőségi felsőtiszai magyaroknak tartja az észak és a déli csángókat. Ezek a nézetek látható módon ugye különböznek egymástól. Azt lehet mondani, hogy mindegyiket külön-külön is lehet cáfolni, illetőleg némelyiknek az alátámasztása nyelvföldrajz segítségével lehetséges. Etelközi magyarság leszármazottának azért nem tarthatjuk az északi csángókat, mert Nyelv állapotuk ugyan nagyon archaikus, mondhatjuk, hogy a legarchaikusabb nyelvjárása a magyar nyelvterületnek, mégis ős magyar korra visszavezethető elemek nem nagyon mutathatóak ki. Jóval nagyobb különbségnek kellene lenni a mai nyelvállapotuk és a többi magyar nyelvváltozat között. Szerémségi magyaroknak, tehát huszitáknak a leszármazottai lennének, kevés kislétszámú csoport érkezett ebben az időben, tehát a 15. században Moldvába, valójában nem, elsősorban nem is a mai Csángó területen telepedtek le a szerémségi magyarok, akik ma már teljes mértékben beolvadtak és felszívódtak a románságban. Ők az emléküket érzi, a Tatrosvárában más volt Müncheni kódex, illetőleg Husz nevű város Moldva keleti vidékén. Székely eredetet cáfolják egyrészt a néprajzi különbségek, másrészt pedig a nyelvjárási különbségek, amelyekre később még vissza fogunk térni. A nyelvföldrajzi vizsgálatok mindenképpen módszertani szempontból azt az elvet követik, hogy nem egy-egy kiragadott jelenség alapján hozunk kapcsolatba népcsoportokat, illetve néprészeket, hanem sajátos, tipikus nyelvjárási jelenségek egész láncolata alkotja a bizonyításunkat. Rendszerszerűen érvényesülő nyelvi jelenségek azok, amelyek kulcsfontosságúak számunkra. Ezzel kizárhatóak a véletlen egyezések, hiszen hogyha több párhuzamos jelenséget is ki tudunk mutatni, akkor az már biztosan nem lehet a véletlen műve, vagy azonos nyelvfejlődésnek az eredménye. Benkő Lóránt kimutatta, hogy az északi és a déli csángó nyelvjárásban melyek azok a releváns sajátosságok, amelyek más területekkel mutatnak párhuzamosságot. Ezek közül említsünk meg néhányat, amely ennek az érvelésnek, illetve a bizonyításnak az alapját jelenti. Közös jellemvonások lehetnek azok a jelenségek, amelyek az alzás különböző fokozataihoz kapcsolódnak. Köztudomásul az alzásnak van erős, illetve gyenge foka, attól függően, hogy hangsúlyos, illetőleg hangsúlytalan helyzetben jelentkezik az alzás, a köznyelvi ó rövid ó helyén. Erre mondjunk néhány példát, tehát hangsúlytalan alzás, asszony, galaganya, murak, iszom helyett iszam. Ez a típusú hangsúlytalan alzás megtalálható mind a két csángó néprészben, illetőleg a mezőségi magyar nyelvjárásban. Alzás erős fokára is mondjunk néhány példát, bolha helyett balha, pohár helyett pahár, homlok helyett hamlok, koszorús helyett kaszarusz, kocsonya helyett kacsanya, és sorolhatnánk tovább a példát. Szintén mezőségre mutatnak ezek a példák. Ki kell emelnünk, hogy ilyen típusú nyílt alzás semmilyen más magyar nyelvjárásra nem jellemző. Menjünk tovább a nyelvjárási jelenségek bemutatásában. Következő szintén jellegzetes, releváns sajátosság, az első szótagi palatális, labiális magánhangzó, utáni hangsúlytalan szótagokban mutatkozó elhasonulás, disszimilációs jelensége. Ilyen például a füstös helyett a füstes, bűzös helyett a bűzes, tömlöc helyett tömlec, jöjjön helyett jöjjen, ütötte helyett ütette, és sorolhatnánk tovább a példákat. Ez a jelenség a csángón kívül a mezőségi magyar nyelvjárásnak egyik nagyon fontos, releváns sajátossága. Az alzás azért is érdekes számunkra, mert köznyelvi ó helyén jelentkezik, ebből azt gondolnánk, hogy ezekben a nyelvjárásokban a középső nyelvállásfokú, labiális, mély hangrendű magánhangszó, tehát az ó, az nem is létezik. Ezzel szemben azt mondhatjuk, hogy a köznyelvi a helyén hangsúlyos szótagban ó áll, általában az egyszótagú szavak esetében, tehát egyfajta kompenzációt láthatunk ebben a nyelvjárási jelenségben. a bab helyett bob, a fagy helyett fogy, a has helyett hosz, a ma helyett mo, a mag helyett mog. Mezőség középső területén érvényesül, az erősen alzó területen, ez egy archaikus sajátossága, északi, déli és a mezőségi magyar nyelvjárásnak. Tovább megyünk a nyelvjárási jelenségek között, akkor meg ki kell emelnünk azt, hogy a magyar nyelvterület nagy részén szám szerint 10 nyelvjárási régióból 8-ban a zárt é az önálló fonémaként van jelen. Ezzel szemben az északi csángóban a zárt ez is az bomló adatokat, realizációt mutat, tehát nem önálló fonéma, hanem az E-nek a variánsa, hasonló jellegzetességet figyeltünk meg a mezőségi magyarban. És hát a másik ilyen nyelvjárási jelenség, vagy terület, ahol nincs, az az északkeleti nyelvjárási régió. Tehát tulajdonképpen 2,5 régió, hogyha csángót ennek vesszük, az, ahol a nyelvjárásnak ez a nagyon fontos sajátossága hiányzik. Tovább folytatjuk a jellegzetességek bemutatását, akkor azt mondhatjuk, hogy a mássalhangzó körében is találunk különbséget a többi nyelvjáráshoz képest, mégpedig archaizmusokat. Ilyen archaizmus a J-nek a megléte az északi csángó nyelvjárásban. A megy helyett megy, a hagy helyett hagy, a vagyok helyett vagyak ejtést hallhatunk az északi csángó nyelvjárásban. Ez a jelenség a legnyugatibb nyelvjárás szigetünkben, az őrvidéki nyelvjárás szigetben, a mai Ausztria területén is megfigyelhető, tehát vélhetően annak a késői nyelvtörténeti változásnak a reliktumával van dolgunk, amely a J-nek a kialakulását eredményezte a nyelvterület nagy részén. Ez a tendencia, tehát a palatális J-ből J változás nem érte el a peremvidéket. Azt mondhatjuk, hogy hasonló archaizmus volt kimutatható a dél-erdélyi nyelvjárás szigetekben is, azokban a szigetekben, amelyek a mezőségi nyelvjárásból rajzottak ki több száz évvel korábban. Tehát mondhatjuk, hogy ez is valójában egy ilyen párhuzamosságot mutat. Ezen kívül jellemző csángó nyelvjárási sajátosság az eszezés, sejpítés vagy sziszegésnek szokták ezt mondani. Nagyjából az esz és az esz között ejtett mással hangzós realizációt kell itt elképzelnünk. Tehát egyfajta átmeneti akusztikai megvalósulással jönnek létre ezek a fonémák. Tehát most helyett maszt, has helyett hosz, ahogy már korábbi példákban is ezt hallottuk. Ez a nyelvjárási jelenség ma is megfigyelhető az északi és részben a déli csángó nyelvjárásban is. Ezek után érkezünk el a lexikális jelenségekhez, lexikális párhuzamokhoz. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ezek a lexikális párhuzamok azok, amelyek általában felvetik a területek közötti kapcsolatnak a lehetőségét, hiszen annak nagyon kicsi a valószínűsége, hogy egy-egy lexéma, tájnyelvi lexéma, tájszó csupán két egymástól távol eső területen létezik, úgyhogy azonos asszociáció, vagy azonos motiváció alapján születnek meg ezek a szavak. Ennek nagyon kicsi a valószínűsége, főként akkor, hogyha több ilyen lexémát is találunk. Erre is mondjunk néhány példát. A nyávog lexikális változata az északi csángóban és a mezőségiben a mávag, mávog, májog. A kasza fogantyúját mankónak mondják mind a két helyen, szemben a két terület közé eső székellyel, ahol erre más lexémát használnak. Ezen kívül az ajak szó fejezi ki a köznyelvével egyező jelentést, a székelyben szájprém a lexikális változata, ennek a szinonimája. Ezen kívül kívül helyett kühül, gyertya helyett gyortya, voltam helyett ultam, ult, illetve ótak. Tehát az első szó elejé korábban bilabiális zöngés pirást nem ejtik mezőségi, archaikus nyelvváltozatban is, az északi csángóban sem. Példákat tovább is sorolhatnánk, minden esetre elég egyértelműnek tűnik az, ezek alapján is, hogy a moldvai magyarság főként a mezőség középső területéről, Szamos folyásának középső vidékéről származnak. No, tehát kitelepülésük ideje pedig, ahogy a történeti adatok is mutatják, nagyjából a 13.-14. század fordulója lehet. Tehát vélhetően az Árpád-kor végén nagyobb tömegű mezőségi magyar néprész vándorolt Moldvába, akik ott letelepedtek, településeket hoztak létre, és tulajdonképpen egészen napjainkig megőrizték egyrészt vallásukat, római katolikusként, másrészt pedig magyar anyanyelvüket. A nyelvföldrajzi kutatásokhoz hozzátartoznak nem csak a szűkenvet nyelvföldrajzi, nyelvjárási adatok, ból leszűrhető következtetések, hanem tulajdonképpen például a néprész neveknek a megfejtése is segít számunkra, illetve tájékoztathat az adott néprész eredetét illetően. A csángó név köztudomásúan a csáng, csang, kószál, csavarog, vándorol, elkóborol jelentésű igének a folyamatos melléknév, igenévi alakja. Tehát olyan magyarokról van szó, akik elkóboroltak, elvándoroltak korábbi lakóhelyükről. Ez megerősíti a nyelvföldrajzi hipotézisünket is tulajdonképpen, amely szerint ugye a Kárpát-medencéből, Erdély vidékéről kelet irányba kóboroltak el nagyobb tömegben a csángók képviselői. Nyilvánvalóan ez motiválta ez a jelentés, későbbiek során azt, hogy nem csak, ma már nem csak a moldvai magyarságnak erre a részére, hanem általában a teljes moldvai magyarságra, illetőleg ezen kívül a barcasági székelyekre, hétfalusi székelyekre és a gyimesi székelyekre, gyimesi csángókra is használják a hétköznapi beszédben a csángó terminus technicus, vagy csángó megjelölést, sőt újabban a bukovinai székelyek is csángóként szerepelnek a közbeszédben. Ennek ugye ezzel a vándorlással összefüggő jelentés adja az alapját. Meg kell azonban említenünk, hogy a nyelvészeti fogalomhasználat kizárólag az északi és a déli csángóra használja ezt a megjelölést, és összefoglalóan moldvai magyar nyelvjárási régióról beszélünk, hiszen nyelvjárásilag indokolt szétválasztani az ottani magyarságot. Tovább folytatva a kitekintésünket, illetve a kapcsolat feltárását más területekkel a moldvai csángó néprész viszonylatában, azt mondhatjuk, hogy a korábban említett nyelvjárási, illetve népnévi érvelésünket kiegészíthetjük a történeti adatokkal. Benkő Lóránt összegyűjtötte azokat a magyar nevű személyeknek az adatait, akik moldvai oklevelekben szerepelnek. Ezek az adatok a 14. század végétől jelennek meg. Tehát ilyen nevű magyarokat említenek. Magas, Tarló, Szakályas, Magyar, Gelebi Miklós, Lackó, és hát ennek román változata is előfordul, Ivánkú Ungureánul, tehát Magyar János tulajdonképpen. És hát, ha ezt kiegészítjük még a település nevek tanúságaival, akkor tulajdonképpen a kronológiai meghatározásunkat tudjuk még pontosabban alátámasztani. Ugyanis a moldvai települések között nem találunk olyan rétegbe tartozókat, amelyek nagyon korai, tehát mondjuk 10.-11. századi megtelepedésre utalnának. Köztudomású, hogy a település nevek kialakulása, illetve rögzülése elkülöníthető egyes korszakok szerint, tehát a legkorábbi rétegekbe tartoznak például a törzsnevek, illetve az egytagú személynevek képző nélküli rögzülései helynévként, tehát így például a Péternek a rövid alakja Pét, Ják, Sál, Saulból, és hát ugyanígy a magyar nevek, a Tas például, illetőleg a már emlegetett törzsnevek. Ezen a legkorábbi réteg, ilyet nem találunk valójában Moldvában, ami erre utalna. Viszont a birtokos szerkezetből létrejövő településnevek, tehát a falva, telke, háza, ülése típusú nevekről tudjuk, hogy főként a 12.-13. század folyamán jelentek meg, és azt követően, tehát kronológiai relevanciájúak ezek a településnevek. Moldvai magyarság falvai, Forró falva, Bogdán falva, Lőkös falva, Szabó falva, Dzsida falva, Tamás falva, Doma falva, sorolhatnánk tovább, ebbe a típusba tartoznak, tehát nagy valószínűséggel ez alapján is helytálló az a megjelölés, illetve az a kijelentés, hogy a moldvai magyarság mai szállásterületére a 13.-14. század folyamán érkezett. A nyelvföldrajzi másképpen geolingvisztikai módszernek a népiség és település történeti kutatásokban történő alkalmazása elsősorban Benkő Lóránt nevéhez fűződik, aki a székely csoportok nyelvjárási összefüggéseit, illetve a moldvai csángók eredetét világította meg a nyelvjárás történet segítségével. Hasonló összevető munkát végzett Zelliger Erzsébet egy bácskai település Kupuszina esetében, de meg kell említenünk még Szabó József nevét is, aki a jugoszlávia és a magyarországi nyelvjárás szigetek jellemzésére vállalkozott. Előadásomban a fenti kutatásokhoz csatlakozva a mai szinkron adatok, illetve az 50 évvel ezelőtti állapot adatainak segítségével a szlavóniai magyar nyelvjárás sziget nyelvjárás történeti nyelvföldrajzi vonatkozásairól, annak más tájakkal való kapcsolatáról ismertetem az eddigi kutatási eredményeket. Kórógy, ennek a szlavóniai magyar nyelvjárás szigetnek az egyik legnagyobb települése, a Dráva-Száva közén Eszéktől délre az Eszék-Vinkovci-Vukovár háromszögben helyezkedik el. Haraszti és Szent László falvak mellett a szlavóniai magyar nyelvsziget legfontosabb településének tekinthető. A vidék sajátos nyelvjárása a több magyarságtól, a dél-baranyai nyelvjárásoktól való korai elszakadása után jellegzetesen archaikus jegyeket hordozó egyedi nyelvjárássá vált. Kórógy és a környező települések ezen különleges nyelvváltozata már korán felkeltette a kutatók érdeklődését. Főként tájszókat gyűjtött ezen a vidéken Szarvas Gábor és Balassa József a 19. század második felében, azonban értékes összefüggő szövegeket sajnálatos módon egyikőjük sem jegyzett le. Barta Katalin két világháború között járta be a szlavóniai falvakat. Néhány érdekes jellegzetesség kiemelése és főként az alaktani sajátosságok feldolgozása fűződik a nevéhez. De ez a munka külső okok miatt hézagos maradt, 1939-ben a következőket írta úti beszámolójában ezzel kapcsolatban. Szlavóniai nyelvjárásnak, nyelvjárás megismerését nem halaszhatjuk tovább, már így is nagyon sokat veszítettünk, s azon kívül félnünk kell attól, hogy kedvezőtlen politikai változás elzárja előlünk a hozzájuk vezető utat. Ez az izoláció később be is következett, de a tudomány szerencséjére akadt olyan kutató Penavin Olga személyében, aki ezt a leletmentő munkát határon belülről az akkori Jugoszláviában elvégezte. Az ő kutatásai tették ismerté a szlavóniai nyelvszigetet a nyelvészek és a szélesebb közönség előtt. Ezek a szinkrongyűjtések elsősorban a nyelvjárási jellegzetességek leírására törekedtek, ezt tükrözik Barta Katalin gondolatai is, meg kell mentenünk, ami még menthető, addig kell bejárnunk minden magyar község, minden magyar házát, míg bebocsátást kérő kopogtatásunkra bentről szíves válasz érkezik. Ez a megállapítás nyilvánvalóan a nyelvszigetek veszélyeztetett helyzetének empirikus felismeréséből fakadt, hiszen közismert tény, hogy a peremvidékek, illetve idegennyelvi környezetbe ágyazott községek, nyelvszigetek, beszélő közösségének nyelvi identitása van a legnagyobb nyomásnak kitéve az államnyelv, illetve a közvetlen környezetükben élő többségi lakosság nyelve irányából, amelynek hatása aztán különböző fokozaton keresztül végső állomásként a nyelvcseréhez vezethet. Ezt a folyamatot felgyorsíthatja az egykézésből, főként sajnos a református vidékeken, például Ormánság, Kalotaszeg, vagy a gazdasági elvándorlásból, például Csángók esetében adódó népességszám csökkenés is. A szlavoniai magyarság esetében a beszélő közösséget érintő negatív változást a délszláv háború eredményezte, hiszen az évtizedes számüzetés után sokan már nem tértek vissza egykori lakóhelyükre. A visszatérők is főként idősebbek, illetőleg földdel rendelkezők voltak. Ugyanakkor Szlavónia területét is érinti a magyar nyelvterület egészére jellemző a születésszám csökkenéséből adódó előregedés tendenciája, egyre kevesebb a magyar kisdiák az iskolában, az identitásváltással pedig tovább csökken a magyar beszélő közösség tagjainak a száma. A nyelvjárástörténeti összefüggések feltárása előtt érdemes egy pillantást vetnünk a szlavóniai nyelvjárásról, és ezáltal az itteni magyarság eredetéről alkotott korábbi véleményekre. Barta Katalin szerint, mikor a szlavóniai magyarságról beszélünk, tulajdonképpen csak 4 őstelepítésű község színmagyar lakosságára gondolunk. A negyedik település Magyar Rétfalu volt, amely Eszékbe olvadt. A 4 magyar falu Szent László korabeli telepítés Barta Katalin szerint. Imre Samu igen sok archaikus vonást megőrzött nyelvjárásként említi Kórógyot. Penovin Olga véleménye, hogy a szlavóniai magyarság valamikor Baranyához tartozóan élt, fejlődött, ugyanazt a nyelvet beszélte, de különféle időkben végrehajtott telepítések eredményeképpen megváltozott a szlavóniai magyar falvak környezete, lassanként magyar szigetté váltak. A fentiekből általánosságban leszűrhető az a következtetés, hogy a szlavóniai magyar nyelvsziget a dialektológusok véleménye szerint az archaikus, árpádkori gyökereket sejtető nyelvjárások közé tartozik, amely délsomogyi, illetőleg délbaranyai területekkel mutat rokonvonásokat. Továbbiakban a korábban említett nyelvföldrajzi módszer alapján nézzük meg a releváns nyelvjárási sajátosságokat, illetőleg vizsgáljuk meg, hogy ezek a sajátosságok, amelyek ezt a beszélő közösséget jellemzik, milyen más Kárpát-medencei párhuzamokat mutatnak. Egy-egy nyelvjárási terület jellemzése a dialektológiai, tipológiai leírásban főként hangtani, alaktani és mondattani sajátosságok alapján történik, de mint ahogy utaltam rá, a nyelvföldrajzi kapcsolatok feltárása terén a lexikális, tehát a tájszavakon alapuló összefüggéseknek a feltárása is ugyanolyan fontosságú számunkra. Kezdjük tehát akkor a nyelvi szintek szerint haladva. Először is a fonéma szint ismertetésével. A fonéma szint esetében megkülönböztetjük a jellegzetes hangszínrealizációkat, ilyenek például a kettős hangzók, illetőleg a fonéma gyakoriság bemutatását. A kórógyi nyelvjárásban számunkra meglepő módon az illabiális á megtalálható. Azért meglepő ez azok számára, akik ezzel szembesülnek, hiszen köztudomású, hogy a szillabiális á az egész palóc nyelvjárási területre jellemző, annak a legfontosabb nyelvjárási sajátossága, de a palóc terület több száz kilométer távolságra található a magyar nyelvterület északi részén, szemben ugye a legdélebbi magyar települések közé tartozó szlavóniai nyelvszigettel. Ezen kívül nagyon jellegzetes és nagyon kevés helyen előforduló sajátosság Az A köznyelvi fonéma helyén található AO kettős hangszó, például 90 haorom, idáoig, máosnap, amely kizárólag északkelet Borsod, főként Szuhoj, Tornagörgő települések nyelvhasználatában jelentkezik. Ez már önmagában is felveti azt a kérdést, hogy hogy kerül egy keleti palóc sajátosság ide a déli területekre, vagy akár fordítottan, hogy kerül a szlavóniai nyelvjárási sajátosság keleti palóc borsodi jellegzetességek közé. Tovább folytatjuk a sajátosságok ismertetését, akkor azt mondhatjuk, hogy a középső nyelvállásfokú O, Ö, E fonéma záródó diftongusos realizációja jellemző, tehát volt, évbe, szőlő, ami Dél-Dunántúlon, keleti palócban és északkeleti nyelvjárásban fordul elő egyebek mellett. Néhány lexémában azonban érdekes módon szintén az E nyitódó diftongust is produkál, tehát szép, legény, riét. Ez pedig, ahogy már más előadásból ezt hallottuk, csupán az északkeleti nyelvjárásban jelentkezik egymás mellett, tehát az E1 és az E2 nyitódó és a záródó diftongus megtalálható a szlavóniai magyarban, illetőleg az északkeleti nyelvjárásban. Tovább megyünk, akkor néhány releváns sajátosságot még kiemelhetünk. Ilyen például köznyelvi U-Ü végű szavak nyíltabb realizációja, tehát ocsú helyett ocsó, savanyú helyett savanyó. Köznyelvi ű és hosszú ű helyén gyakori az illamiális változat, ilyen például a pispök, rihes, siket, ísző, űsző helyett, gyűrő, gyűrű helyett, hívös, fív, fű helyett. Erősen illamiális jelleg, tudjuk, hogy a palóca és annak is inkább a keleti felére, illetőleg észak-keleti nyelvjárásra jellemző. Tehát éppen a déli területen labiális változatokat várnánk elsősorban. Hasonlóan inkább észak-keletre mutat az köznyelvi ő helyén zártabb realizációként jelentkező ű, például a bőr bűri, hétfő hétfű, őket, őket, kővel, kűvel megvalósulások. További keleti, észak-keleti jellegzetesség az erősen jéző sajátosság. Valójában a Dunántúl területe ellező, amivel kapcsolatban ugye azt mondhatjuk, hogy a dél-dunántúli eredetű a szlavóniai magyar nyelvsziget, akkor elsősorban az ellezést várnánk, ezzel szemben luk helyett lyuk, lukas helyett lyukas, taliga helyett taiga, és hasonló adatok mutathatók ki Szlavónia területén. Alaktani sajátosságok közül legfontosabbakat említsük. A valve határozó igenévképző valvel alakú, ami elég érdekes nyelvjárási sajátosság, Dél-Baranya területén, illetve a Székelyföldön mutathatóak kipárhuzamai. Nem voltak még elfoglallal. Fel van a házak épüttel, de le volt égettel, meg volt gyullal. Ahogy az elhangzott felvételeken is hallhatjuk, ez a sajátosság ma is, a legutóbbi gyűjtésünk eredményeként is azt mondhatjuk, hogy teljes mértékben kimutatható, illetve része, szerves része a mai nyelvjárásnak is. Hogyha a jelenségeket, alaktani jelenségeket említjük, akkor még néhányat mindenképpen itt kell elővennünk. Ilyen például az alanyi vagy általános ragozásban található felszólító módú, hát pontosabban kijelentő módú, de a felszólító móddal egybeeső alakok használata. Nyízzönk, lássonk, mondjonk valamit, nevezzönk. Ugyanígy a többes szem első személy általános igerag is hasonló a realizáit. Minden évbe disztakat adtunk által, danoltunk is. Hasonlóan jellegzetes nyelvjárási sajátossága ennek a területnek, illetőleg Dél-Baranyának és a Keleti Palócnak és az Észak-Szabolcsi Beregi nyelvjárásnak a tudi-láti-mondi típusú ige alakok használata. Kapik a pénzt, csinálik, hogy gondoli, nem bíri, tuditok, látitok, hallitok, monditok, és ugyanígy többes szám harmadik személyben is jelentkező tudik, látik, hallik, mondik, ige alakok. Korábban ezzel, ennek a jelenségnek kapcsán többen felvetették, hogy egymástól független kialakulásról van itt szó, hiszen azonos asszociáció a nézi, a kéri mintájára történő ige alakok létrehozása jelenik itt meg, egymástól függetlenül két távol eső vidéken, azonban mivel több párhuzam is észak-keleti, keleti irányba mutat, ezért vélhetően ez a nyelvjárási jelenség is inkább település történeti okokkal magyarázható a magyar nyelvterület két távolai pontján. Egy mondattani jelenséget emelek még ki, ez a la interakciós mondatszó a mondani való nyomatékosítására szolgál az észak-keleti és a keleti régiókban. Ma már nagyon archaikus, eltűnő félben lévő sajátosság, Kárpátalján még megtalálható, de a szabolcsi területeken már eltűnt napjainkra az elmúlt fél évszázad alatt. Ez a la interakciós mondatszó például akkor használatos, hogyha szeretnénk egyfajta motivációt kifejezni a másik fél számára felszólításkor. Mondja János la, gyertek ide la, mindig mondta la. Tehát ez a nagy valószínűséggel alapnyelvi eredetű nyelvjárási jelenség egymástól távol eső vidékeken is megőrződött és megtalálható. Az elhangzott jelenségek közül azt kell kiemelnünk, hogy főként észak-keleti, keleti palóc sajátosságokkal találkozunk, másrészt dél-baranyai kapcsolatokat tudunk kimutatni, és dél-baranyai jelenségek közül főként azok jelennek meg, amelyek megtalálhatóak a székely nyelvjárásban is. Ezek közül kiemelten is meg kell említenünk a hangsúlytalan szótagi őzést a hangtani jelenségek közül, mindönkinek menni kellött, rendület, épületökkel, szerbök, stb. Stb. Ez a hangsúlytalan szótagban jelentkező őzés, azt mondhatjuk, hogy olyan sajátosság, amely Benkő Lóránt szerint a székelyek egyik rétegét köti össze, nevezetesen az udvarhelyszéki székely nyelvjárás sajátosságait láthatjuk benne, és valójában a mai magyar nyelvterület peremvidékein a, mondhatjuk úgy, körkörösen megtalálhatóak azok a nyelvjárás szigetek, ahol hangsúlytalan őzés ma is kimutatható. Ilyen nyelvjárás sziget például a Füzér környéki abaúji őző nyelvjárás terület Kassától délkeletre néhány településen, illetőleg Szenc környéki magyar nyelvjárás sziget, ezen kívül Hetés területe Zala megye nyugati vidékén, valamint ilyen volt Baranya megye területén, amely ma már nem mutatható ki, és hát ilyen az eddigiek alapján a kórógyi, illetve szlavóniai magyar nyelvjárás sziget is. És hát ilyen, ahogy már említettem, az udvarhelyszéki széke. Tehát nagy valószínűséggel ezek a mai nyelvjárás szigetek valamilyen kapcsolatban lehetnek a székelységnek az egyik rétegével, mégpedig ez a kapcsolat nyilvánvalóan az Árpád-korra nyúlik vissza, amikor is a székelyek határőrizeti céllal a magyar nyelvterület peremvidékén lettek elhelyezve, és valójában ugye a mai szállásterületükre a 12.-13. században költöztek, és Bizonyos töredékeik ott maradtak a korábbi szállásterületükön, akik tovább vitték ezeket a nyelvjárási jelenségeket. A hangsúlytalanőrzés mellé még egy tipikus székely jelenséget említsünk meg, ez a T-végű múltidei igealakok rövidülése, ütötte helyett ütte, sütötte helyett sütte, kötöttünk helyett köttünk, sorolhatnánk tovább. Ez is egyértelműen ezekre a vidékekre mutat, illetve ilyen párhuzamokat vélünk felfedezni. És hát nyilvánvalóan lexikális kapcsolatok azok, amelyek az eddig elmondottakat még inkább megerősítik, illetve elmélyítik. Itt utalok vissza arra, amiről korábban említést tettem, hogy a lexikális kapcsolatok esetében tudjuk legkevésbé feltételezni az egymástól függetlenül történő kialakulást, hiszen nagyon valószínűtlen, hogy például a kórógyi nyelvjárásban kimutatható ebihal jelentésű poc hasonló asszociáció alapján alakult ki az északkeleti, Észak-Szabolcsban, Bereg megyében, illetve Szamoshát területén, ahol pedig pocshal fejezi ki, pocshal lexéma fejezi ki ezt a jelentéstartalmat. Tehát egymástól függetlenül ezek nem jöhettek létre, hanem csak település történeti kapcsolattal. Hasonló kapcsolatot mutatnak még az ás jelentésű áj, ige, ájtam egy gödröt. Ezen kívül a láptó és a lábító létra jelentésben, utóbbi hangalak Szlavóniában mutatható ki, és hát ezen kívül például a gólyának a gagó, gagója megfelelései, tehát nyilvánvalóan ezekben az esetekben, is tovább sorolhatnánk a példákat, nem lehet véletlen az, hogy ugyanarra a területre mutatnak a kapcsolatok napjainkban is. Nyilvánvalóan a lexémák izoglosszája századok során mozoghat, illetve a terület nagyobb is és kisebb is lehet, aszerint, hogy egy innovatív jelenség, egy új jelenség kiszorítja a használatból. Ezt láthatjuk az említett gagó, gólya jelentésű lexéma esetében, ahol ma már csak Ung megyében, Ungvártól délre, Tisza kanyarulatától északra néhány településen fordul elő, de ma is megtalálható kórógyi és szlavóniai magyar nyelvjárásban. Vélhetően több száz éve korábban a gagó az nagyobb területet foglalt el magyar nyelvterületből, de az északkeleti nyelvjárás cakó lexémája kiszorította ezt a használatból. Még egy érdekes alakításszóról szeretnék említést tenni. Ez nem más, mint a disztó. Disznó jelentésben tulajdonképpen egy apró alaki változás, az N helyettét ejtenek, ami tulajdonképpen nyelvbotlásnak is hallható, hogyha nem tudnánk, hogy északkeleten a disznónak ez az alakváltozata általánosan elterjedt lexéma. Az egyetemi nyelvjárásgyűjtés során sikerült olyan szövegfelvételt gyűjteni kórógyon, amelyik ennek a disztó alaknak a mai meglétét bizonyítja, noha Penavin Olga szlavóniai kórógyi szótárában erről nem tesz említést. Összegzésként elmondhatjuk, hogy a szlavóniai magyar nyelvjárás vélhetően két rétegből tevődik össze. Az egyik rétege az az alapréteg, ami ez a székely, illetve délbaranyai sajátosságok tartoznak. Ez a székely réteg feltehetően a székelyeknek a keletre történő vándorlásával egy időben keletkezett, tehát Baranyából valóban délre húzódott a magyarság, a Dráva Száva közére, és ők elsősorban határőrizetre ide rendelt székelyek lehettek, akikhez a későbbi századokban, vélhetően a 14. században északkeletről egy nagyobb csoport költözött, tulajdonképpen rájuk telepedett, hozva magával a nyelvjárási sajátosságaikat, tehát ez az északkeleti csoport nagyjából mai Észak-Borsod, Hernád vidékétől egészen a Tisza kanyarulatáig, tehát Észak-Szabolcsig terjedő területről kerülhetett ki, és éppen ezért ennek a területnek a sajátosságai ma is kimutathatóak a szlavóniai nyelvjárás sziget mai nyelvváltozatában. Tehát azt mondhatjuk, hogy két réteg nagyon jól elkülöníthető, egy székely, illetve egy északkeleti magyar, aminek nyilvánvalóan lehetnek székely alkotó elemei is, hiszen ezen a területen van a már említett hangsúlytalan őrző abaúi nyelvjárás sziget, tehát ennek tudható be, hogy a szlavóniai magyar nyelvjárás keverék jellegű valójában, tehát a szubsztrátum székely és a szuperstrátum pedig északkeleti magyar nyelvjárás lehetett. Az, hogy mikor történt az áttelepedés, nyilvánvalóan az említett hangtani, főként hangtani sajátosságok alapján tudjuk kikövetkeztetni, nevezetesen a nyitódó diftongusos szembenállás, illetve a jézés az, amelyik arról árulkodik, hogy ez valójában 14. talán 15. századi áttelepedés lehet. De mindenképpen még a török hódoltság előtt érkeztek ide nagy tömegben északkeletről, északról magyar töredékek. És hát érdekes az is, hogy mint ahogy a csángók esetében láttuk, hogy Benkő Lóránd a történeti adatokat is fallatóra fogja, sajnos esetünkben erre utaló egyértelmű forrás nem találunk, mégis azonban a családneveket, 15. századi családneveket átböngészve van arra utaló jel, hogy északkeletről érkeztek ide telepesek, egyértelműen a felföldi családnév, illetőleg a pataki, Sárospatakra utaló családnév tanúskodik arról, hogy ez a második réteg már valójában későn, tehát már a családnevek kialakulásának korában megjelent ezen a vidéken.
Elhangzott a nyelv, földrajz és népiség történet. N. Fodor János előadása. A felvétel az első pesti egyetemi rádióstúdiójában készült 2012-ben.